Megmentetted népedet, új életet adtál. Fogadd el szívünk buzgó, szeretetének dalát. Te vagy a Istennek bárányja, a magasságos fia, aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta. Hogy hódoljunk neked, hogy hálával áldozzunk, magasztaljuk nagy nevet, mert megmentetted népedet, új életet adtál. Fogadd el szívünk buzgó, szeretetének dalát, te vagy az Istennek báránya, a magasságos fia, aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta. Szabadítom lettél nélkül, benned van reményünk, nincs másban ütlösség, tiéd minden dicsőség. Amen.
Imádkozzunk, testvéreim! Istenünk, a Te jelenlétedben gyűltünk össze, és akarjuk csodálni atyai szeretetedet, teremtő hatalmadat. Köszönjük azt, Istenünk, hogy az Úr Jézusra nézhetünk, és őt akarjuk felemelni, őt akarjuk dicsőíteni. Uram, belátjuk, hogy nagyon sok hibáink és gondjaink vannak, amiket most le akarunk tenni a Te lábaidhoz. Kérünk, jó Istenünk, hogy áldjad meg ezt az alkalmat. Köszönöm, hogy különösképpen az édesanyákról emlékezhetünk meg, és köszönjük, hogy láthatjuk a Te szeretetedet az ő szeretetükben, gondoskodásukban. Kérünk, jó Istenünk, hogy különösképpen most áldjál meg minden édesanyát és nagymamát, és segíts meg, hogy megértsük a Te üzenetedet mindnyájan, az édesanyák, de nem csak az édesanyák, hanem mindnyájan, a szülők és a gyermekek egyaránt. Kérünk, hogy áldjad meg a gyermekek szolgálatát, az ifjúsági szolgálatot, és mindent, amit teszünk itt, hadd dicsőítsen téged, mert téged akarunk dicsőíteni. És le akarunk borulni a te lábaidhoz, és le akarunk oda telepedni, és figyelni akarunk rád. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, és szóljad nekünk a te beszédedet, áldott igéidet, és add, hogy ez hatással legyen az életünkre, változást hozzon az életünkben. Segíts erre, hogy rád figyeljünk, és köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatsz minket. Amen.
Thank you. Pál második leveléből, a Timóteushoz írt második levélből fogunk igét olvasni, amit már ma nagyon sokszor hallottunk, az első rész 5. versétől, majd pedig a 3. részből fogunk olvasni a 14. verstől. Pál Timóteushoz írt második levele, első rész 5. versétől, a 7. versig és a 3. részből majd. Így hangzik az ige. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 3. rész 14. verstől. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusban vetett hit által. Amen.
Szeretettel köszöntjük a kedves édesanyákat, nagymamákat, akik erre a délutánra eljöttek az Úr házában. Úgy gondolunk most az Úr Jézusra, a Jóistenre, hogy hála van a szívünkben, hogy adott családot, ő rendelte a családot, és adott, így rendezte a Jóisten az ő bölcs tervébe, hogy legyenek édesanyák, nagymamák, akik gondoskodjanak a nevelésről, a gyermekek neveléséről és továbbfejlődéséről is. Itt minden évben meg szoktunk emlékezni az édesanyákról, és eljött ez az ünnepé is, amikor az édesanyákról emlékezünk meg különösképpen. Kívánjuk, hogy az Úr gazdagon áldjon meg minden édesanyát és nagymamát. Bevezető gondolatokban, testvéreim, a Rút könyvéből szeretnék szólni egy néhány gondolatot, ott egy édesanyára felhívni a figyelmet, akit úgy hívtak, hogy Naomi. Biztos, hogy mindnyájan ismerjük az ő életét. Sok mindenen keresztül ment. Sok problémái is voltak, de örömöt is kapott a Jóistentől. És nézzünk meg egy néhány mozzanatot az életéből most az elején. Egy szerető feleség és egy szerető édesanyja volt ő, hiszen két fia volt, férje, és szolgált a Jóistennek úgy, hogy gondoskodott a szükségekről, a háztartást vezette, és ezeket a dolgokat csinálta. Nem sokat tudunk erről az igéből, a Rút könyvéből idézem ezeket a gondolatokat. Egyszer csak úgy látjuk őket, hogy már külföldön vannak, mert ott is nagy volt a válság és a szegénység, és azt mondták, hogy hát máshol kell keresni a megélhetést. És akkor jött a katasztrófa és a csapás. Meghalt a férje, meghaltak a fiai, és nagyon, de nagyon szomorú volt, és el volt keseredve. De ebben az elkeseredésében a Jóistenre figyelt, és az a vágy, ami a szívében volt, hallgatott erre a vágyra, és mente vágy után. Tulajdonképpen meghallotta, hogy otthon, Betlehemben van kenyér, Isten meglátogatta az ő népét, és hazament. És ami engem foglalkoztatott ebből az igéből, az a mondás, amikor ő hazament, és azt mondta, többet magammal mentem el. Ez a beismerés tulajdonképpen változást hozott az életében. Mert keserűséggel volt tele, ne hívjatok engem Naóminak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Lehet, hogy nagyon sok édesanya és nagymama valahogy ezzel a keserűséggel és a szomorúsággal van. Hogy még az én gyermekem nem az Úr gyermeke, sok probléma, sok nehézség ért az életben, megpróbáltatás, betegség, hiány, nagyon sok ilyesmi, és hogy tudjak az Úrra figyelni, hogy változik meg az életem? Hát úgy, mint ahogy ez a Naomi megváltozott, hogy beismerte, hogy többet magammal mentem el. Mert tulajdonképpen ez történt, hogy én mentem el, mi mentünk el. Míg itt éltünk Betlehemben, és megvolt mindenünk, addig igazából elfeledkeztünk az Úrról. Mert akkor, amikor jött a válság és az éhség, akkor nem kérdezték meg az Urat, hogy Uram, hol akarod, hogy lakjunk? Hogy építsük meg az életünket? Fogták magukat, és elmentek. És akkor érte őket a nagy keserűség, és a probléma, és a szomorúság, mert mindig akkor jön a nyomorúság az ember életében, amikor nem figyelünk az Úrra. Amikor nem kérdezzük meg az Istent. Amikor járjuk a saját magunk útját. És belátta ezt Naomi. Mi a saját utunkat jártuk. Azt néztük, hogy a család boldog legyen, hogy jobb legyen neki, mint a kortársainak, mint a barátainak, nekünk is legyen meg a munkahely, meg a megélhetés, és ezt néztük, és meg se kérdeztük az Urat. Ilyen volt ez az édesanyja, de nem ilyen maradt. Mert beismerte. Bűnbánattal beismerte, figyeljük meg, mert folytatódik, többet magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engemet az Úr. Beismeri, hogy igen, mi elmentünk, ez a mi hibánk. Ezért van rajtunk a keserűség és a bánat. De hazahozott minket az Úr. Itt már a bizalom van. És akár édesanyja, akár nagymama, vagy akármilyen problémában van egy ember, ez a bizalom, Istenben való hit meg tudja változtatni az embernek az életét. És itt ugye kell szóljunk Rútról, menyéről, aki ragaszkodott az Úrhoz és anyósához is, és jöttek, és Naomi segít neki. Szinte ezzel van tele a Rút könyve, hogy Naomi úgy a háttérből azt mondja, lányom így, édes lányom úgy, és a könyvnek a végén, amikor tulajdonképpen megszületik már a Rút gyermeke, akkor azt olvassuk az igében, hogy megfogta Naomi a gyermeket, és ölébe vette, és dajkája lőn annak. Dajkája lőn annak. Testvérünk is olvasott mamákról, édesanyákról, gyermekekről, és itt is úgy látjuk, hogy az Isten félelem, az a hit, az megy generációról generációra. Persze nem örökölik, mert nem úgy megy ez, hogy megszületik, és akkor minden úgy van, ahogy Isten akarja az ember életében, de azt látjuk, hogy itt volt egy olyan édesanyja, aki megbánta a hibáit, aki bízott az Úrban, és tudott segíteni másoknak. Befektetett másokban. Nem azt mondta, hogy ez az idegen, ez az én menyem. Nem. hanem úgy, mint anyós, mint hívő asszony megállt a helyét, Istenben bízott, és megfogta a gyermeket, ölébe vette, és az volt benne, hogy mit tudok én segíteni. És dajkája lett. És úgy olvassuk az igében, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Dávid nemzetségéről van szó. Milyen szép ez, testvéreim, hogy itt kezdődik egy édesanyánál, aki nem volt tökéletes, de aki belátta a bűnét és a hibáját. Aki az Istentől kért kegyelmet, bízott az Úrban, mellé állt valaki mellé, és segítette őt, hogy menjen előre az élete. És segítette majd az unokáját, és tovább, így lehetne mondani. És azért imádkozom, és azért imádkozunk, hogy ilyen lelkület legyen a kedves édesanyákban és nagymamákban, hogy így szolgáljanak a jó Istennek. Hogy ez legyen a legfontosabb, hinni, szeretni, szolgálni, segíteni. Így magaslik ki az embernek az élete. Így lehet hatással lenni a következő nemzedékre. Adja az Úr, hogy ez így megtörténjen, ez így legyen a kedves édesanyáknak az életében is. Amen. Most a gyermekek szolgálatát fogjuk meghallgatni. Kérjük szeretettel, készültek, és kérjük a gyermekek szolgálatát most a következő percekben.
Jó dolog az Úr nekik dicsérni, jó dolog nekik is közlekedezni, hála öröm, 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 teljes öröm van. Hála öröm, 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 teljes öröm van. Ezért hálásség vezetek éneket, öröm ezek előtt, ezekről a szeretet és öröm.
Hiába keltek korán, és feküztek későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esznek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.
Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ívja.
Bizony az Úr ajándéka, a gyermek, az anya méh, gyümölcse jutalom.
Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.
Boldog mindenki, aki az Urat féli és az ő utcai jár.
Kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól lesz soron.
Feleséged olyan házad belsejében, mint az olaj vacsemeti. Gyermekeid olyanok az asztalod körül, mint az olaj vacsemeti.
Áldásba feszül az a ember, aki féli az Urat.
Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy láthass Jeruzsálem jólétét egész életeden át.
És megláthassd unokáidat is, békesség legyen Izmaelben.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Hallgassa rád osztályát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felét osztályát az Úr, és adjon neked.
Napjára. Bármikor reád nézek, édesanyám, boldog az én szívem, s a lelkem oly vidám. Ám de ma még sokkal vidámabb vagyok, mikor egy kis versben hozzád szólhatok. Anyák napján, e boldog napon szívem kívánságát elsorolhatom. Először is tehát hálát rebeg az én szívem, azért a sok jóért, amelyet felsorolni mind nem tudok, mellyel lelked engem úgy elhalmozott. Áldott legyen Isten, aki úgy szeret, s kegyelemből én lettem a te gyermeked. Azért most imámat tudatom veled, melyet az én lelkem érted rebeg. A jó Isten áldjon gazdagon, sok-sok javaival életutadon. Érezzed arcának életsugarát, melyből eszme, erő, bölcsesség szárajád. Áldjon sok-sok éven földi létterén, s tartson egészségben, s lélekben üdén. Kedves édesanyánk, mi nagyon szeretünk, csókolja arcodat ajkunk és szellemünk. Amen.
Én is a gondoskodásról szeretnék beszélni ezen az ünnepen. Hát úgy állok itt még, mint egy gyermek, ugye? Hát testileg is, de lelkileg is. Kisbaba szereti bemutatni, ha megtanul valami újat, hogy most én is meg szeretnék osztani a testvérekkel egy mozzanatot a lelki gyermekkoromból. Hát ez Kolozsvárhoz köthető. Az ottani ifivezetők már régebb óta gondolkodtak azon, hogy hogy lehetne bevonni még jobban a fiatalokat, hogy lehetne hát kihúzni őket a passzivitásból. És hát ugye egy alkalmon, mikor összegyűlünk olyan 50-60-on, akkor nagyon könnyen ki lehet bújni az imádkozás elől, alól, és ilyen nagy létszámnál nagyon könnyen átváltozik a közösség, ugye, közönségé. És ezért a heti két ifi alkalmat összevonták egybe, és a második ifi alkalom helyett elindítottak ilyen házi imacsoportokat. Egy-egy ilyen imacsoport 8-10 szeméből áll, és hogy csak ennyien vagyunk, ugye, sokkal meghittebb a hangulat. Sokkal könnyebben megy az imádkozás is, és jobban meg tudunk nyílni egymás előtt. És hát én is tagja vagyok egy ilyen imacsoportnak. Az én csoportomban az eddigi alkalmakon a Jézus példázataival foglalkoztunk, és de nem csak akartam mondani, hogy tapasztalom az áldásait ennek a csoportnak. Volt olyan alkalom, hogy egy-egy szeméből úgy kibudjant egy-egy kérdés vagy ima téma, és azzal foglalkoztunk az egész este folyamán. És így, ahogy együtt tanulmányozzuk az igét, meglepetés volt számomra avval szembesülni, hogy egy ugyanazon igevers mennyire sok üzenetet hordozhat magában. Attól függően, hogy milyen lelki állapotban vagyunk. és hogyha épp valaki elcsüggett volt, akkor ugyanez az igeves bátorításként hathatott, esetleg megfedhetett valakit, és hát ez volt számomra is, amiről szerettem volna beszélni, hogy Isten gondoskodását látom ebben, hogy megteremti a keretet az övé számára, amiben fejlődhetünk lelkileg. Gondolkodtam azon, hogy hát mi is a célja ennek. Hát egy gondolatot jutott eszembe, amit ugyancsak egy ifén hallottam, egy lelkipásztor testvér mondta, hogy Isten adja az erejét az övéinek, de nem ilyen természetfeletti erőkre kell gondoljunk, hanem arra, hogy adja az erejét az övéinek, hogy tudjunk formálódni, alakulni az ő képmására. És hát ez hangsúlyozódott ki számomra is, hogy alakuljunk és formálódjunk az ő képmására. Legyünk neki igaz tanúi. És hát ugye ünnepelünk ma, most a testi gondoskodásról is szeretnék szólni pár gondolatot. Otthon beszéltünk erről a témáról, és hát felhozódott egy igevers, fel is olvasom. Elment Betsabé Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele. A király elébe ment, meghajolt előtte, majd trónjára ült, és széket tétetett az anyakirálynőnek, aki a jobbjára ült. Akkor Betsabé ezt mondta: egy kis kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. A király így felelt neki: kérj, anyám, nem foglak elutasítani. Hát ez számomra hatalmas üzenet volt, megértettem abból, hogy tulajdonképpen az életemet köszönhetem édesanyámnak, és bármilyen körülmények között járok, neki mindig tisztelettel és hálával tartozok. Ahogy olvastam az igerészben is, Salamon is már király volt, de mégis milyen lehajlóan viselkedett az édesanyjával, királylétére meghajolt előtte. Hát ez számomra nagy üzenet volt, de próbáltam, gondolkodtam, összeszedni a gondolataimat, hogy mit mondjak még az édesanyámnak, édesanyáknak. Hát egy verset szeretnék felolvasni, szerintem ez mindent elmond, ami most bennem van, bennünk van. Áld meg! Áld meg szeretettől túlcsorduló szívét, mely melegíti mindannyiunk életét. Áld meg, Uram, lelkét, ami gondoskodó, lényét, mert életünk tőle boldogító. Áld meg a napi munkától érdes kezét, mivel elénk teszi a család kenyerét. Áld meg a könnyektől fátyolos szemeit, e szempár figyeli gyermeke napjait. Áld meg fürgén siető léptei nyomát, alvás közben felfeltűnő színes álmát. Áld meg, hogy velünk még sokáig lehessen, finom ételeket sokáig főzhessen. Áld meg azt a szelíd mosolyát az arcán, minden egyes szót, mely ott díszeleg ajkán. Áld meg fájdalmát, hogy neki könnyebb legyen, tiszta örömét, hogy nagyon boldog legyen. Áld meg lelkéből felszakadó sóhaját, az élet minden súlya ne nyomja vállát. Áld meg érintését, mely a legjobb gyógyszer, karjait, hogy ölelhessen sok ezerszer. Áld meg fáradt testét, mikor pihenni tér, összekulcsolt keze fölött, hallgasd, mit kér. Áld meg, kérlek, a földi őrangyalomat, Isten, áld meg örökké édesanyámat.
Csak majd van. Első lépésemtől nyomon kísért, védett, mint hősi vért, mint tiszta dallam ölelte körül életemet halkan. Mélység, ha vont, nem engedett zuhanni, mint szárny segített menny felé suhanni. Az éjszakában, mint csillag világolt, édesanyám, az imádságod. Akárhányszor után próbán átvezet, mindig látom összekulcsolt kezed. Kézben már nem vezethetsz, tudod? De féltő imádságban Istenre bízol, s én, mint drága örökséged, őrzöm egy tudatot, hogy te, édesanyám, értem, mindig imádkozol. Imádságot kísér az úton, őriz, mint hősi vért, mint tiszta dallam öleli körül életemet halkan, mélység, ha von, nem hagy zuhanni, mint szárny segít menny felé suhanni, s éjszakában, mint csillag vett világot, édesanyám, minden imádságod. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is az édesanyákat és a nagymamákat. Egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy a versemet az imént elmondták, és ahogy itt áldogáltam és hallgattam azt a verset, amit én szerettem volna elmondani, az Úr a szívemre helyezett egy történetet, amit a héten éltem át. Mivel hogy a lakásunk körül több utcát is lezártak, így más úton kellett hazamenjek. És a velünk párhuzamos utcán van egy árvaház. És pont előtte haladtam el, és nézegettem a gyermekeket. Mivel én nagyon szeretem a kicsi gyermekeket, olyan jó volt megállni. És ahogy ott álltam, az egyik gyerek odaszaladt a gondozóhoz, és azt mondta neki, hogy mama. Úgy szíven ütött engem ez a szó. És úgy megfogalmazódott bennem egy sóhaj, hogy ó, uram, annyira köszönöm, hogy nekem van igazi édesanyám. Hogy nem kell egy árvaházban leérjem a gyermekkoromat, szülők nélkül, szeretet nélkül, hanem családba helyeztél. Olyan családba, ahol imádkoztak értem. Olyan családba, ahol a nagymamáim odatérdeltek mellém, és megtanítottak imádkozni. És olyan jó volt tovább lépni, és hazaérni, és bemenni a lakásba, és ott állt édesanyám. És most kezdem igazán megérteni, hogy mit jelent az, hogy van valakinek egy édesanyja. Most kezdem igazán felfogni, hogy már felnőttem, hogy mit jelent az, hogy szeretve felnőni. És arra kérem most a gyermekeket, becsüljék meg nagyon a szüleiket, mert amikor az ember felnő, akkor kezdi el igazán értékelni, de igazán gyermekkorban kell megtanulni. Amen.
Thank you.
sokféleképpen szól hozzánk, ilyen istentiszteleti alkalmakkor is. Legyünk figyelmesek az Úrra. Az énekek által, költemények, bizonságtevések által szól, és ezután is akar szólni hozzánk igéje által. Figyeljünk arra, amit az Úr akar mondani. Különösképpen az édesanyák, nagymamák, de mindnyájan figyeljünk isteni üzenetre, mert neki terve van az életünkkel, gondoskodik rólunk. Szeretném köszönteni Nagykasza Dániel testvért, aki Zápszonyból jött, Ukrajnából, Kárpátaljáról. Örültünk, hogy elvállalta a szolgálatot, és kívánjuk, hogy az Úr gazdagon áldja meg közöttünk ma délután az ige hirdetésében. Az énekkar szolgálatát kérjük, amiután az ige hirdetést fogjuk meghallgatni.
Iget illet minden orcsa, kegyelemnek Istenet, ki nagy bölcsességet folyta, néked életet tartalmat, áld meg, hogy a gyermek, most
köszöntök mindenkit most délután, és örülök, hogy visszajöttetek, eljöttetek, és hiszem azt, hogy áldás lesz ez a délutáni alkalom mindenki számára, tehát nem úgy fogtok elmenni, ahogy ide jöttetek. És hogy ez így legyen, segítsen a Szentlélek ebben bennünket, hogy legyen halló fülünk, nekem pedig erő elmondani. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy Pál apostol Timóteus többször nevezi Isten emberének. Amikor fogalmazza a jó tanácsait Timóteushoz, akkor oda teszi, hogy te pedig Isten embere. És akkor jön tovább a tanács. Súlyos szavak azok, hogy Isten embere. Nem tudom, láttatok-e ilyen sír feliratot, hogy nem az volt kiírva, hogy szerető apa, meg kedves gyermek, vagy szeretettel emlékezünk, meg nem, hanem csak ennyi, hogy Isten embere. Éppen a héten olvastam egy életrajzot egy emberről, akinek a családja, az utódai, a gyülekezete csak ezt a két szót írta rá a sírfeliratra. A kérdés az, hogy téged és engem hogy ismernek? Beszéltünk itt délelőtt is, és a kedves testvérek beszéltek a imaórán a képmutatás nélküli hitről. Megpróbálták megfogalmazni, hogy mit is jelent ez valójában, és milyen hatással van az emberre, vagy milyen következményei. Én is szeretnék, hogyha megengeditek néhány szóba beszélni erről. Nagyon egyszerűen a képmutatás nélküli hit egy másik szóval kifejezve azt jelenti, hogy őszinte hit. Olyan, amelyik nem hazudik, olyan, amelyik nem csapja be, nem csak a látszat, és akkor is működik, amikor nyomorúság van, akkor is használja a gazdája, akkor is él vele. Nem csak amikor jólét van, és akkor rendben van minden, használjuk a hitünket, hanem éppen a nyomorúság idején tesszük próbára, hogy működik-e egyáltalán. Timóteus életéből néhány nagyon fontos információt elmond a Biblia. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem fontos, de az apostolok cselekedeteiben kiderül, hogy az édesapja nem volt zsidó, hanem görög. És a Biblia nem azt mondja, hogy görög hívő, hanem csak görög származású, ami egyenlő a pogány emberrel. Az édesanyja viszont zsidó hívő családban növekedett fel, látta és ismerte az Isten igéjét, olyan tanításba nevelkedett a családja, a szülei, őt is belenevelték ebbe a vallásba, és tudjuk, hát Pál apostol megfogalmazza, hogy a Timóteus édesanyja is egy olyan családban nőhetett fel, ahol képmutatás nélküli hit működött. Látta azt, hogy hogy működik a hit a valóságban. Miért van az, hogy mégis Timóteus édesanyja vegyes házasságba lép egy pogány emberrel? Miért van az, hogy látja a hitet a családban, látja az őszintén működő hitet, és minthogyha lenne egy elhajlás, lenne egy meghátrálás, és lenne egy összebarátkozás az ellenséggel, a világgal? Egy botlásról van szó. De aztán azt mondja, hogy megvan anyádban is a képmutatás nélküli hit. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Timóteus édesanyja visszatért a helyes útra. Megtért. És aztán úgy nevelte a fiát, hogy olyan ereje volt az ő bizonságtételének, hogy Timóteust is magával ragadta. Timóteus két világ között volt. Voltak a pogányistenek, volt a pogányság, a sokistenség, és mindenféle bálványimádás, és volt a másik oldalon az őszinte hit, az élő Istennek az ismerete. És egy olyan családban növekedett fel, ahol mind a két hatás érte. A pogányság is, és az igazi élő Isten hit. Melyik volt az erősebb? Melyik volt a magával ragadó? Tudjuk a Bibliából. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik vegyes házasságban élnek, és szenved a lelkük, mert úgy gondolják, hogy nem tudnak elég hitelesen élni gyermekeik számára, vagy a férjük számára. De tudjátok meg, hogy meg lehet élni a hitet, a képmutatás nélkül hitet, sőt, éppen a szenvedésben mutatkozik meg, hogy képmutatás nélküli, ha megéled a hitedet. És látjuk azt, hogy ebből a példából Isten hogy hozza ki a jót. Talán úgy tűnhetett, hogy minden rossz lesz, és Timóteus nem az élő Isten ismeretét fogja meglátni, hanem elmegy egy másik istenséggel, bálványimádásba sodródik, de azt látjuk, hogy ereje volt az élő Isten ismeretének, ereje volt az őszinte hitnek, és ma is ereje van az őszinte hitnek. És ma is érdemes megélni az őszinte hitet. És nem szabad alább hagyni. Mert látjuk, hogy mit nevel, és kit nevel. Isten embereit neveli ki. Hatalmas felelősség van a kezetekbe, édesanyák, nagymamák. Isten embereit nevelhetitek ki. És mindezt azáltal, hogy megélitek őszintén a hiteteket a családba. Képmutatás nélkül, tehát őszintén. Akkor is, amikor ennek ára van. Akkor is, amikor ezért szenvedni kell. De Isten ki tudja ebből hozni a jót. És tud nevelni olyan fiakat, akik megdicsőítik az ő nevét. Timóteus nem örökölte a hitet. A hitet nem lehet örökölni. Vallást lehet örökölni, gyülekezetet, egyházat és mindent. Manapság nagyon nagy divat ez, és sok népegyház éppen így gondolkozik, hogy biológiailag szaporodnak. Adják át a gyermekeiknek, az utódaiknak a vallást. De amikor az Úr Jézus elküldi a tanítványokat, nem azt mondja nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hanem azt mondja, hogy tegyetek tanítványá minden népet. Neked az a felelősséged, hogy Jézus Krisztushoz hív, nem a vallásodhoz, nem az egyházadhoz, nem a gyülekezetedhez, nem a baptista egyházat vagy vallást kell nekünk hitelesen bemutatni a gyermekeink előtt, mert annak semmi értelme, hanem Jézus Krisztussal való élő kapcsolatunkat. Ennek van ereje. És ezt teszi képessé aztán Timóteust is, hogy Pál kézrátétele által kapjon egy olyan ajándékot Istentől, amit felgerjesztve és használva tud majd Isten országába hasznos eszköz lenni. Nem örökölte a hitet, hadd mondjam így, mert úgy tudjuk a Bibliából, hogy a hit az Isten ajándéka. De mit tudtak tenni ezek az emberek? Mit tudott tenni a nagymama és az édesanya? Kívánatossá tudta tenni a hitet az élő Isten ismeretét számára. A te életed is egy ilyen felelősségteljes élet. Lehet itt a szülőknek mondani, férfiaknak, apáknak, anyáknak, nagymamáknak, mindenkinek, aki itt van. Kívánatossá tenni az utódok számára, hogy amelyik úton te jársz, hogy kövessen ő is téged. Hogy amikor te elindultál ezen az úton, hadd menjen ő is. Vajon a mi életünk, a mi hétköznapi kegyességünk kívánatos-e a gyermekeink előtt? Vagy azt látják, hogy szaladunk, rohanunk, próbálunk Istennek is odadobni egy kis időt, próbálunk oda szánni dolgokat neki, figyelmet, egy kis felajánlást, de az egész életünk arról szól, hogy szaladjunk, rohanjunk, hogy meglegyen a családnak, amire szüksége van. Hadd mondjam azt, hogy ez nem hiteles élet. Mert akkor miről szól ez az élet? Hogy az én saját erőfeszítéseim által elérek dolgokat, megadom Istennek is, ami kell, de azért én magam, a magam erejéből, erőfeszítéséből megszerzem. Hadd mondjam azt, hogy már újra ismételem magam. A nyomorúság idején is megélt hit, ez az őszinte hit. Amikor elmered engedni a biztonságot jelentő dolgokat, és tudod azt mondani, hogy Istenem, te tarts meg a nyomorúságból. Ezek az emberek tehát kívánatossá teszik a hitet Timóteus számára. Timóteus kinyitja a szívét, amikor Pál apostol megjelenik azon a településen, akkor dicsérőleg szólnak Timóteusról, ugye az atyafiak, a testvérek, és Pál magával is viszi, ugye? Különböző eseményeken kell keresztül menjen Timóteus, aztán látjuk, hogy Pálnak mint egy tanítványa lesz, és Pál mellett felnövekedik, megerősödik, addig, amíg gyülekezeteket tud majd pásztorolni. De Pál nagyon fontos szolgálatot végez. Ráteszi a kezeit, imádkozik érte, és azt mondja, hogy ezáltal kaptál valamit, amit gerjesz fel, amivel foglalkoznod kell, amit nem szabad elhanyagolnod. Nem elég az, hogy megélik a hitet a családba, hadd mondjam így, kell egy különleges érintés Istentől. Nem elég a szülőnek a hite ahhoz, hogy a gyerek megelevenedjen, életre keljen. Szeretnénk mi látni, hogy gyermekeink megtérnek, de az a helyzet, hogy nem tudunk nekik hitet adni. Könyörögni tudunk, meg gyötrődni értük. De kell Istennek a különleges érintése, hogy megelevenedjenek, életre keljenek. Elmehetünk egy darabig velük, elkísérhetjük az úton, de utána neki kell dönteni, hogy mihez kezd. Timóteusnak is el kellett dönteni, hogy most, amit kapott Istentől lehetőséget, mire használja. Eltemeti? Hanyagolja? Nem foglalkozik vele? Pál azt mondja, hogy ne tedd, hanem gerjeszd fel. Használd. Ne felejtsd el, hogy van benned valami több. Isten ereje. Nem a félelem lelkét kaptad, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelke. És erre csak Isten képes. Te nem tudod ezt megadni a gyermekeidnek. De amit tehetsz, azt tedd meg. Menj el addig, ameddig lehet. Ne tedd fel a kezeidet, és ne mondd, hogy már túl késő. Már nem kísérhetem tovább. Már nem mehetek tovább vele. Amíg lehet, menj. Mutasd a hitedet. Hadd mondjak néhány dolgot. És nem, egyáltalán nem az a célom, hogy megsírassam a gyülekezetet, hanem hogy rámutassak párhuzamokra. Isten különleges ajándéka a nő számára az, hogy gyermeket szülhet, hogy életet adhat. A nők egyedül képesek átélni olyan dolgokat, amik a férfiak soha nem lesznek képesek bele se gondolni, hogy mit is jelent ez. Például a meddőség. Milyen fájdalom az, hogy úgy érzi az ember, hogy megvan minden, de mégis valami hiányzik. Mint hogyha alkalmatlan lenne, vagy valami csalódottság érzés. Azt mondták itt a gyerekek, hogy Isten ajándéka a gyermek. Most, hogyha az ember meddő, akkor nem szereti az Isten, hogy neki ajándékozzon egy gyermeket. Megfordulnak ezek a gondolatok a nőbe, a meddő asszonyba. Nézzétek meg Annának a szívét, a kesergését, a gyötrődését, hogy milyen komolyan vette, mennyire fájt neki ez az állapot. De hadd mondjak, és hadd mutassak rá egy párhuzamra, és ezt, nőtestvéreim, ti átélhetitek, azok, akik ilyen helyzetben vannak. Azt, hogy Isten szíve ugyanilyen fájdalmas, ilyen szomorú helyzetben van, ennyire megkeseredett, ennyire gyötrődik, amikor látja azt, hogy minden megvan egy gyülekezetben. Minden megvan egy emberi életben, és mégsem terem, mégis meddő. Ott van egy példázat a Bibliában. 3 éve ide járok. Mindent megtettem, mit tehetnék még? És mégis gyümölcstelen, mégis meddő. Vajon az ilyen asszonynak a szíve nem-e Isten fájdalmát érzi át? Nem egy kicsit belekóstolhat abba a szív fájdalomba, hogy Isten érez a gyülekezet meddősége iránt, vagy az emberek, azok az emberek, akik szentnek, kereszténynek, hívőnek mondják magukat, és mégis meddőek, mégis terméketlenek, mégis gyümölcstelenek, mégis nincsen következménye az ő hitüknek. Valami hiányzik. Lehet, hogy a kegyességnek a látszata megvan, és erről ír a Biblia. Úgy néz ki, hogy minden rendben van, de valahogy nem mozdul előre. Nincs következmény, nincs gyümölcs. Az erő hol van? Istenben van a hiba. Abban, hogy ő nem akar adni életet. Isten szíve fáj a meddőség miatt. De hadd mondjak egy jó hírt a meddő asszonyok számára. Lehettek anyukák. Lehet 100 annyi gyermeketek. Csak észre kell vennünk, hogy hova hív bennünket a mi Istenünk. Meg akar ajándékozni 100 annyi lelki gyermekkel. Csak vedd észre azokat, akiknek szüksége van édesanyára, lelki anyukákra, és fordulj oda feléjük, és imádkozz, és könyörög, és vajudj értük, hogy megszülessenek, és életre keljenek. Érdekes, hogy Pál apostol erről a vajudásról ír, és azt mondja, hogy én is átélem már, mint Pál. Vajudok egy gyülekezetért, szentekért, fájdalommal szülöm őket. Mint hogyha átérezni ezt a fájdalmat. Isten fájdalmát. Testvérnők, nagy áldás azt, hogy életet adhattok, de nem kell elkeseredni, elszomorodni, hogyha ezt nem tehetitek. Az édenkertben nem voltak gyermekek, és minden tökéletes volt és szép. Miért? Mert egy csodálatos összhang volt Isten és ember között. És ez ma is lehetséges. Ma is lehetséges. Mert Isten adja az ő fiát. Annak, akinek kell. És fel tud téged használni, hogy szülj lelki gyermekeket. Van egy másik állapot, egy nagyon szomorú állapot, egy család életébe, egy édesanya életébe, amikor olyan gyermekeknek ad életet, akik fogyatékosak. Akik nem olyanok, mint a többiek. Valami hiányzik. Kilógnak a sorból. Nem teljesek. És tudjátok, hogy ez megint csak egy párhuzam Isten szívével. Milyen fájdalom a szülőnek, hogyha ilyen történik. Szíve, szinte a szíve szakad meg. Hogy miért különb az ő gyermek a többitől? Miért ilyen gyermeket adott neki az Úr? Annyi kérdés. De tudjátok, hogy ez mind annak a bizonyítéka, amikor ilyen dolgokat látunk, hogy milyen nagy a bűn hatalma ebben a világban. Vajon Isten szíve nem szakad meg, amikor ezt látja? Hogy a bűn milyen pusztítást képes végezni emberek életébe, hogy mennyi nyomorék, mennyi szenvedés, mennyi hiányosságot tud okozni. És lehet, hogy mi ezt látjuk, és furcsának találjuk, de Isten látja a lelki torzulásokat. Azok, amik ott van, és lehet, hogy mi nem veszük észre, de tele van a világ ilyen torz emberekkel. Belsőleg. És vajon Istennek nem fáj? Megszakad a szíve. Hogy mindent megad. Ott van a fia a kereszten, meghalt, megvan a lehetőség a gyógyulásra, a szabadulásra, és mégis az emberek jobban szeretik a torz életüket, mint hogy kijöjjenek a világosságra, és meggyógyuljanak. Isten szíve fáj, igenis szomorodik. És amikor ilyet tapasztalunk, és ilyen helyzetben vagyunk, valahogy Isten szívének a fájdalmát megtapasztalhatjuk, belekóstolhatunk. Van olyan állapot is szülők számára, édesanyák számára, amikor elveszítik a gyermekeiket. Valami oknál fogva, megtörténik. Ez is nagy szívfájdalom, és nem lehet szép szavakkal kimagyarázni. Itt nem gyógyít az idő, az emlékek azok megmaradnak. De hadd mondjam ezt, hogy megint csak van egy párhuzam, hogy megértsük Isten szívének a fájdalmát. Mert ő is látja meghalni, látta meghalni az ő egyszülött fiát. Látta nem csak meghalni, hanem kigúnyolva, elvettetve, megcsúfolva, megtaposva, és az emberiségtől eltaszítva. Átélhetjük mi is egy kicsit, az, hogy mit jelentett neki ez. És hadd fordítsam most egy kicsit a jó hír felé ezeket a mondatokat, amiről még nem beszéltünk, hogy életet adhat. Új életet. Milyen öröm az, amikor megtörténik ez. Én benn voltam a fiam születésénél, mivel még nem volt megdicsőült testem, nekem folytak a könnyeim, de nem azért, mert szomorú voltam, amikor láttam az eseményeket, hanem örömömbe. Egyszerűen nem tudtam mit csinálni, csak vigyorogni, örülni. Táta maradt a szám, hogy látok egy életet megszületni. Tudjátok, hogy néhány másodperccel később viszont azt kellett látnom, hogy ez az egész élet összeomlik. A kisfiam tüdővérzést, gyomorvérzést, agyvérzést kapott, és újra kellett élesztenni. 2 perc. Élet volt, utána pedig meghalás. És ahogy újra élesztették, ugye hála az Úr Jézusnak sikerült, életben maradt, azt mondták 2 hétig az orvosok, hogyha életben marad, akkor fogyatékkal fog élni, ha egyáltalán életben marad. Isten megmutatta, hogy nem úgy lesz, nem úgy volt, neki más terve volt. És nem csak, hogy életben maradt, hanem fel is emelte, meggyógyította teljesen. Nagy öröm ez, amikor látunk emberi életeket összetört állapotból felemelkedni, szellemi halálból felépülni és életre kelni. Milyen kegyelem az, hogy egy gyülekezet lehet anya szent egyház. Szülhet. Életre kelthet. Kinevelhet. Lehet, hogy már kérdezték tőletek, és tudjátok a helyes választ. Ha igen, akkor hangosan kérem szépen, hogy válaszoljatok. Mi egy keresztény embernek a gyümölcse? A szeretet, az öröm, a békesség, a jóság? Kezdjük akkor a legelejéről. Mi egy szilvafának a gyümölcse? Szilva, azt mondja mindenki, ugye? Akkor nem ismeritek a jó választ. Ki ismeri a jó választ? Egy almafának mi a gyümölcse? Alma. Azt hisszük, de nem. Azért van minden gyümölcs, mondhatnánk így, hogy még legyen egy másik almafa. Tehát lehet azt mondani, sőt, hogyha megengeditek, akkor azt is mondom, hogy egy almafának nem egy alma gyümölcs, hanem egy másik almafa. A keresztény ember számára nem az a gyümölcs, hogy szép jó dolgokat csinálunk, és rosszaságokat nem csinálunk. Ez a léleknek a munkája, ami bennünk, hogyha ott van, akkor megszentel, előrébb visz. De mindezt arra akarja használni a keresztény embert, ugye, hogy legyen még egy keresztény ember. Tudd meg, drága férfi, a édesapák, és nem csak nők, mindannyiótokat, akik Isten szentjei vagytok, Isten arra akar használni, hogy szüljetek. Nevetséges? Vicces? De ez így van. Így van. Arra akar használni, hogy életet adjatok. Hogy vajudjatok. Hogy egy kicsit átérezzétek, hogy Istennek milyen szenvedésbe, milyen fájdalomba került az, hogy téged is megkeressen, és megtartson, és megmentsen. Vajon te akarsz-e szenvedni, részese akarsz-e lenni az ő szenvedésébe, az ő vajudásába, mert ez zajlik most ebben a világban. Akarsz-e teremni még egy másik keresztény embert, vagy azt mondod, hogy nekem jó van, mert engem megváltott az Úr Jézus, engem elért a kegyelem, láttam sok képmutatás nélkül ítelt, volt keresztény édesanyám, meg nagymamám, hála az Úrnak. De mi lesz azokkal, akiknek ez nem volt meg? Érezzék rosszul magukat? Kívülállónak? Add meg nekik, az utódaiknak azt az örömöt, hogy te elmész hozzájuk, és beszélsz az örömhírről. És megosztod velük az örömhírt. Hogy az ő gyermekeik és az ő unokáik elmondhassák azt, hogy az én szüleim és az én nagyszüleim képmutatás nélkül éltek, hittek, használták a hitüket, mert valaki beszélt az élő Istenről nekik. Megadod nekik ezt az örömöt? Mi egy gyülekezetnek a gyümölcse? Egy másik gyülekezet. Nem kell félni egy másik gyülekezettől. Sőt, ez a természetes. Mit látunk az apostolok cselekedeteibe? Jeruzsálemi gyülekezetnek volt egy másik gyülekezete? Hát ugye elszaladtak a keresztények Jeruzsálemből, és kikötöttek ott Antiókiába. De mi történt Antiókiába? Volt nekik, lehet nekik másik gyülekezetük? Lehet azt mondani, az egész európai, akkori világban minden ilyen ismert a Bibliából, hogy ismerjük a gyülekezeteket, az mind ugye Pál apostolon keresztül, de az antiókiai gyülekezetből indul ki. Pálék is oda mennek vissza. Nem csak egy gyülekezetet szültek, hanem sokat. Tették a dolgukat. Anya szent egyház voltak. Kihortak. Nem voltak meddőek. Szültek újabb és újabb gyülekezeteket. Testvéreim, használjuk mi is a képességeinket, amivel Isten megáldott bennünket. Édesanyám, éljétek a hiteteket, hogy Isten emberei felnövekedhessenek, és legyenek oszlopok a gyülekezetben. De kedves gyülekezet, legyünk merészek, és használjuk azt, amit az Úr nekünk adott. Gerjesszük fel azokat a kegyelmi ajándékokat. Rakjunk a tűzre, hogy mások is meghallják az örömhírt. Hogy mások is meggyógyulhassanak a torzulásokból. Hogy mások feltámadhassanak a halálból. És örvendeztethessük az, ami mennyei atyánkat. Legyünk az ő örömére. Az minden óhajunk, az a szívünk vágya, hogy Te gyönyörködhess bennünk, hogy legyünk olyan néped, akik nem vetik el a Te kegyelmedet. Köszönjük a Te hűségedet, bizalmadat, ajándékaidat, azokat a sok kincseket, amikkel körbevettél bennünket, a szülőket, az édesanyákat. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket élettel, köszönjük, hogy tervet adtál, terved volt az életünkkel. Köszönjük, hogy részesei lehetünk a Te tervednek. Ó, Uram, kérjünk, hogy emlékeztess arra, hogy Te vagy a mi Istenünk, neked tartozunk számadással, hogy bölcsen éljünk. Amen.
Amen.